Most imádságban kérjük, hogy legyen itt a mi Úrunk szent lelke által közöttünk. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy te szeretsz bennünket. Igazából csak te látod azt, hogy közülünk ki mennyire tapasztalta ezt meg, mennyire tudatosodott ez benne, és mennyire hálás ezért a szíve. Te látod azt, hogy mennyire válhattál már igazán életté számunkra, hogy mennyire élünk abból a szeretetből és azzal a szeretettel és kegyelemmel, amellyel te közeledsz hozzánk emberekhez. Köszönjük, hogy szabad többet kérni, sőt, te arra bátorítasz bennünket, hogy imádságban úgy öntsük ki a szívünket, és úgy forduljunk oda hozzád, hogy te megajándékozhass bennünket igazán, úgy, ahogyan elkészítetted akaratod szerint. Urunk, most arra kérünk, hogy szent lelked által valóban légy itt velünk, közöttünk is, de vedd birtokba a szívünket, az életünket, munkálkodj bennünk hatalmasan, hogy ebből a szeretetből még többet megismerhessünk, még többet befogadhassunk, és aztán ezt tudjuk sugározni, ezt tudjuk továbbadni. Így kérünk téged, áld meg most is igédre figyelésünket, áld meg ezt a csendességet, amikor szeretnénk úgy igazán odafigyelni rád, hallgatni rád. Kérünk, hogy szent lelked által te nyisd meg így a szívünket, és te távolíts el minden akadályt, ami ebben meggátolna bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Abból a levélből, amely ennek a hetünknek az alapigéje, Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből olvasok most néhány igeverset. Tegnap este már hallhattuk az egész levelet. Most az első három verszakot olvasom ebből a levélből. Pál Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér. Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak. Appiának, ami testvérünknek. Archipposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Olyan csodálatos az, hogy igazából az Isten valóban mindenkit úgy a keblére ölel, és mindenkit kész a szeretetével körülvenni. Ez a néhány ige vers is igazából erről szól, hiszen olvastunk egy kis házi gyülekezetről. Egy picit ez visszavisz bennünket abba a korba, amikor már Isten a szent lelkét kitöltötte, tehát az első pünköst után vagyunk, és létrejöttek az első gyülekezetek. Amikor a Krisztus követők ugye lassan el is kezdték őket nevezni így, hogy keresztjének, figyeltek Istenre, az Úr Jézus Krisztusra, és így élték a mindennapjaikat. Egy kicsit ez belevilágít abba, hogy hogyan is történt ez, hogyan történt ez akkor, amikor még nem voltak bejegyzett egyházak, nem voltak egyházközségek, nem volt olyan, hogy budaörsi, vagy budakeszi, vagy éppen szilvásváradi református, vagy evangélikus, vagy bármilyen egyházközség. Viszont voltak, ahogyan hallottuk itt az igéből, kicsi kis gyülekezetek, vagy nem is olyan kicsi gyülekezetek, ha rögtön az első pünkös történetére gondolunk, ahol azt olvashattuk, hogy mintegy 3000 ember fordult oda az Úr Jézus Krisztushoz, hallgatva az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Szóval voltak kisebb és nagyobb gyülekezetek, de minden esetre a mindennapjaikat így élték, ahogyan azt ez a levél bevezető is elénk adja. Voltak ilyen kicsi kis házi gyülekezetek is, mint amilyen ennek a Filemonnak a házában volt. Tegnap este már elmondtam azt, hogy ez a Filemon rabszolgatartó úr volt. akkor abban a korban a rabszolgatartó társadalomban. És arról olvasunk, hogy ennek a rabszolgatartó úrnak, aki keresztjénné lett, Krisztus követőjévé lett, a házában összejönnek keresztjének, illetve hát az ő háza népe maga is egy kis gyülekezetet alkot. Ehhez az is hozzátartozik, hogy akkor a háznép az nem kimondottan a szűk családtagjaiból állt, tehát nem csupán azt jelentette, hogy szülők és a gyerekek, hanem a különböző generációk a családon belül is, illetve hozzájuk tartoztak még a szolgák, a szolgálók, adott esetben a rabszolgák is, hiszen rabszolgatartó úrról van szó. És gondoljuk csak el, hogy ők, ahogy ott voltak együtt, kis gyülekezetet alkottak. Milyen színes kis gyülekezet volt ez. Utalok vissza a felolvasott néhány versre, csak erre a néhány személyre, akikről itt olvastunk, a szűk kis családról, hiszen szóban itt Filemonról, tehát a családfőről, illetve a gazdáról, szó van az ő feleségéről, apjáról, és szó van egy Archippos nevezető férfiról is, aki valószínűleg a gyermekük lehetett, a fiúk lehetett. És hogyha még hozzáteszük azt is, amiről az egész levél szól, hogy ez a bizonyos rabszolga, Onésimus, keresztényként majd visszatér ebbe a házba, akkor azt is láthatjuk, hogy volt rabszolgatartó úr is, és rabszolga is ebben a kis gyülekezetben. Azt mondhatjuk tehát, hogy együtt éltek úr és rabszolga, férfiak és nők, idősebbek és fiatalabbak, gyerekek, különböző generációk, és együtt alkották az Úr népét, kicsi kis gyülekezetet. De hogy hogyan is lehetséges ez igazából? Mert ez most így elmondva, azt gondolom, hogy olyan szépen hangzik. De hogyan jöhet ez létre, és hogyan lehet ezt megélni a mindennapokban? Amikor akárha csak a magunk is közösségére gondolunk, eljövünk egy ilyen csendes hétre. Mindenki biztos, hogy igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy itt lehetőleg szépen rendben menjenek a dolgok, és jól éreztessük magunkat. Ezzel együtt is azért előfordulnak időnként feszültségek, kisebbek, nagyobbak, esetleg megbántjuk egymást, talán úgy is, hogy aki megbántja a másikat, az észre sem veszi, tehát nincs itt szándékában, nem akarattal, mégis megtörténik. És mégis bekövetkezhet az, hogy esetleg egyik ember a másiktól egy kicsit eltávolodik. De hogyan lehet ezeket egyrészt megelőzni, hogyan lehet kiküszöbölni, vagy ha mégis megtörténnek, akkor hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan lehet megoldani? Ilyenekről is lesz szó ezen a héten. Most azonban az első délelőttön még igazából az egésznek az alapját vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. Ehhez azonban szeretnék egy másik ige szakaszt is felolvasni. Ez a másik ige szakasz egy másik apostolnak, János apostolnak a leveléből való, a 4. fejezet 7. versétől. Tehát János apostol első levele, 4. fejezet 7. versétől olvasok most még egy szakaszt. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinket. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. János apostol is közösségről beszél itt, méghozzá lehet azt mondani, hogy három szinten beszél közösségről. Először is beszél arról, hogy közösség az Atyával. Aztán közösség az Úr Jézus Krisztussal, tehát az egyszülött fiúval, és a harmadik pedig az, hogy közösségben vagyunk, közösségbe kerülünk egymással. Az első tehát az, hogy közösség az Atyával. Igazából a teremtés alapján Isten mindnyájunknak Atya, hiszen ő alkotott bennünket. Az Ószövetség is beszél már erről, többek között a kis prófétáknál is olvashatunk ilyet. Olvashatunk ilyet Malakiásnál, hogy azt mondja az Úr, ha én Atya vagyok, mert így szólítatok, akkor hol van az én tiszteletem? Ha én Atya vagyok, miért nem tisztelnek? Vagyis a teremtés rendjén, tehát annak az embernek is igazából Atya Isten, aki nem is akar tudni még róla, aki nem akar igazából odafordulni hozzá. János apostol azonban itt ebben az ige szakaszban ennél többről beszél. Tehát nem erről a közösségről beszél, hanem megy tovább majd, ugyanis ez, hogy igen, van Isten, létezik Isten, talán azt még elismerem, hogy ő teremtett, ő alkotott, ez igazából még rendezetlen kapcsolatot jelent ember és Isten között, vagy csupán felszínes kapcsolatot jelent. Ez az, amikor valami baj van, valami nehéz helyzetbe kerülünk, vagy valami rossz történik velünk, és akkor fölszakad az emberből, vagy fölszakad ezekből az emberekből a ja Istenem, most segíts. Lehet, hogy ezt nem teszik hozzá, de vannak, akik ezt is hozzáteszik. Most segíts, mert most nem látom a kiutat, most nem tudom, hogy hogy fogok ebből kikeveredni. Egyébként pedig, amikor jól mennek a dolgaim, akkor ne szólj bele az én életembe, és ne szólj bele az én mindennapjaimba. Pál apostol írja a rómaiakhoz írott levélben azt, hogy a teremtett mindenség értelmes vizsgálata révén az Isten istensége, bölcsessége, hatalma megismerhető. És mivel megismerte mindenki ezen a világon, de nem dicsőítették Istenként, ezért nincs mentségük. Isten tehát valóban mindenki, a földgolyó bármely részén él is. És a történelem mindegyik pontján. Ez így volt és igaz volt mindegyik emberre, hogy a teremtett mindenség, a természet értelmes vizsgálata révén fölismerheti Isten hatalmát, Isten istenségét. Tulajdonképpen azt, amit valahogy így szoktak mondani az emberek, hogy azért lennie kell valakinek. Valakinek fölöttünk. Valaki, aki minden bizonnyal hatalmasabb, mint mi vagyunk. János apostol azonban ebben az ige szakaszban azt mondja erre, hogy igen, hát te ha azt mondod, hogy valakinek kell lennie azért fölöttünk, akkor arra nem gondolsz, hogy rendezned kellene a kapcsolatodat ezzel a valakivel? Akkor például, most visszagondolok a rómaiakhoz írott levélből idézett szakaszra, akkor nem kellene dicsérned őt? Nem kellene magasztalnod őt akár ezért a teremtett világért, ezért a nagyszerű világért? De nem dicsérték Isten, mondja itt Pál. János apostol pedig a felolvasott szakaszban tehát azt mondja, hogy közösségünk van az Atyával, de ez a közösség ennél, amiről eddig volt szó, nyilván több. Tehát több annál, hogy valakinek kell lennie, de egyébként nekem semmi közöm ehhez a valakihez. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez az első lépcső, hogyha valaki eljut idáig, hogy igen, hát biztos, hogy valamilyen hatalom létezik fölöttünk. János apostol azonban folytatja, és arról beszél itt, hogy nekünk közösségünk van az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Vagyis az Istennel való közösségnek kell egy mélyebb szintje is, mint ez, hogy csupán valakinek kell lennie. És ez a mélyebb szint pedig az, amikor már rendezem is a kapcsolatot ezzel a valakivel. És hogy rendezhetem a kapcsolatot ezzel a valakivel, ezt János apostol így mondja el, hogy közösségünk van a fiával, a Jézus Krisztussal. Hiszen a kapcsolatom rendezését azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a vére megtisztít engem minden bűntől. János apostol, ahogyan hallottuk, még azt is mondja itt, hogy ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk. Kemény szavak, de igaza van János apostolnak. Mert az nem lehetséges, hogy mondjuk, hogy közösségünk van az Úrral, de közben nincsen közösségünk az ő népével. Vagy azt mondjuk, hogy közösségünk van nekünk a testvérekkel, csak éppen nem szeretjük a testvéreket. Akkor igazából itt hazudik az ember. Viszont a kapcsolat rendezésének a módját is nagyon szépen megfogalmazza János apostol, és elmondja azt, ami a szívünket megmelengetheti, hogyha felfedezzük azt, hogy igen, hát nem tudom azt a másik embert, vagy vannak, akiket nem tudok szeretni igazából, vagy bármi más dolgot észreveszünk, hogy az irítségtől elkezdve bármi van a szívünkben, akkor odafordulhatunk Jézus Krisztushoz, akiről János apostol itt ezt mondja, hogy hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket, hogyha megvalljuk azokat. Az első szint tehát az, hogy közösség az Atyával, a második szint pedig, amikor Jézus Krisztus által már igazán kapcsolatba kerülök vele, tehát rendezem is a kapcsolatot, és aztán itt érkezhetünk el a harmadik szinthez, hogy amikor én Jézus Krisztus által már valóban kapcsolatba kerültem a mindenható Istennel, akkor lehet közösségem a testvérekkel is, és akkor lehet az egyre tartalmasabb és mélyebb közösség. Ugyanis az lehetetlen dolog, hogy mondjuk közülünk valaki azt mondja, hogy igen, nekem közösségem van az Úr Jézus Krisztus által az Atyával, de nekem nincs közöm ehhez vagy ahhoz itt a csapatból. Ez nem lehetséges. Tehát, hogyha egyikünk azt mondja, hogy én az Istenhez így tartozom, hogy Jézus Krisztusban hiszek, és a másik is, és a harmadik is, akkor mi összetartozunk. Ez pedig arról szól, hogy egymást elfogadjuk. Egymást elhordozzuk szeretetben. Mert hogyha valaki nem akar kapcsolatban lenni egy másik keresztény emberrel, hogyha azt mondja, hogy nekem semmi közöm ahhoz a másik keresztény emberhez, akkor megint csak azt kell mondani, hogy ott van valami fajta hazugság, vagy hogy az így igazából hazugság, akkor szebbnek állítja be az Úrral való kapcsolatát annál, mint amilyen az valójában. Ez a harmadik szintje tehát, hogy egymással így lehetünk közösségben, hogyha közösségben vagyunk Jézus Krisztussal és általa az Istennel, de hogy mit is jelent ez a harmadik fajta közösség, a Krisztusban való testvéri közösség. Itt először is arra kell gondolnunk, hogy Isten hogyan közeledik hozzánk emberekhez, hogy Isten hogyan szeret minket. És hogyha ezt nézzük és vizsgáljuk, hogy Isten hogyan szeret minket, akkor bizony meg kell látnunk azt, hogy az ellene való lázadásunk, az engedetlenségeink, a figyelmetlenségeink, a szeretetlenségeink, azaz egy szóval ki lehet mondani, hogy a bűneink ellenére szeret minket az Isten. Nem azért, mert kinézett engem, vagy bármelyikünket, kinézett magának, a többi ember közül, valami olyasfajta gondolattal, hogy na, ezek olyan rendes keresztény embernek tűnnek, hát akkor őket szeretem, a többiekkel meg nem törődöm. Nem. Az Isten hozzánk való szeretete, és ez a következő, amit szeretnék nagyon aláhúzni, nem a mi teljesítményünkön múlik. Nem a mi érdemeink alapján történik. Az Isten annak ellenére szeret bennünket, amilyenek voltunk, meg tegyük hozzá, hogy amilyenek vagyunk, még keresztény emberként is, legalábbis időnként. És mert mindezek ellenére szeret bennünket, ezért tud és akar is megbocsátani nekünk. Ez pedig azt jelenti, hogy a gyülekezet közösségében, mint megkegyelmezett bűnösök vagyunk együtt. És ez nagyon fontos lenne tudatosítani magunkban, és nagyon fontos lenne jól megegyezni, hogy mi mindnyájan úgy vagyunk együtt a gyülekezetben, mint megkegyelmezett bűnösök. megkegyelmezett bűnösökként, vagyis nem úgy, hogy mi nagyszerű emberek vagyunk, talán jobbak vagy nagyszerűbbek, mint a többiek. Nem, hanem úgy lehetünk együtt, hogy az Isten megkönyörült rajtunk. Valahogy úgy, mint ahogy annak idején az Ószövetség népével is tette, hogy őket választotta ki. Azóta is sokszor elhangzik a kérdés, és sokszor felmerül ez beszélgetésekben, hogy na de hát miért a zsidó népek, és miért pont a zsidókat. Talán különbek voltak. Isten igéjéből kiderül az, hogy nem azért, mert különbek lettek volna, mint ahogy mi sem vagyunk különbek. És az Isten mégis ránk tekint, és az Isten mégis kiválasztott minket. Ráadásul az igéből, az Efézusi levélből azt tudjuk meg, hogy már akkor kiválasztott bennünket, amikor még igazából az égitestek nem is voltak fölöttünk, azaz mi még meg sem voltunk. De ő kiválasztott bennünket, és magának választott el, és azért, hogy megáldjon bennünket sok-sok áldásával. Ez az isteni szeretet lehet egyedül a közösségünk alapja. És hogyha komolyan tudjuk venni ezt, hogy megkegyelmezett bűnösök vagyunk mindnyájan, akkor már másképpen fogunk egymásra tekinteni. Még akkor is, hogyha egyikünknek talán kicsit nehezebb természete van, egyikünk talán többet beszél a kelleténél, a másik talán éppen kevesebbet beszél, még akkor sem, amikor olyan jó lenne, ha végre megszólalna, és lehetne folytatni a sort. Különbözők vagyunk. Igen, különbözők vagyunk. De ettől is színesebbek és gazdagabbak vagyunk. És azt lenne jó megtalálni, hogy a különbözőségeinkkel is az Isten hogyan áldhat meg bennünket. Hogy hogyan lehet a különbözőségeinket is úgy odaadni az Isten kezébe, hogy ő azt a mi gyarapodásunkra használhassa fel. Hogyha nem felejtjük el azt, hogy megkegyelmezett bűnösök vagyunk, akkor tudunk igazából sokkal türelmesebbek lenni egymáshoz. Akkor tudjuk jobban megérteni a másikat. Hogyha ott van mindig bennem az, hogy de hát, én is csak azért lehetek az, aki vagyok, és tarthatok ott, ahol vagyok, mert az Isten szeret, és az Isten megkönyörült rajtam. Akkor tudjuk igazán elfogadni egymást. És itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy az elfogadás azt jelenti, hogy az embert elfogadom és szeretem. Nem a bűnök elfogadásáról van szó, nem arról, hogy hagyom adott esetben, hogyha látom, hogy nem jó irányba tart. Hogy éppen olyasmire készül, vagy olyan útra indul el, ami... Hogyha én az Isten kijelentésére gondolok, akkor azt kell látnom, hogy az nem az Isten akarata szerint való. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy hagyom, hogy menjen a szakadék felé. Hagyom, hogy olyasmit cselekedjen, amivel a másik embernek kárt okoz, ami Istennek nem tetszik. Az elfogadás az ezt jelenti, hogy tudom, hogy én is megkegyelmezett bűnös vagyok, és ez a másik is, akinek már közössége van Jézus Krisztus által az élő Istennel, ő is megkegyelmezett bűnös. És ezért az Isten szeretetével tekinthetek rá, és hordozhatom el őt. És így lehet eljutni oda, amiről itt hallottunk az egész bevezetőnek az elején, és amiről szól Filemonnak a levele ott a bevezetőben, hogy együtt lehetünk, akár még így is, hogy rabszolgatartó a rabszolgával. Együtt lehetünk korkülönbségek ellenére, együtt lehetünk gyermekek, fiatalok, idősebbek, együtt lehetünk férfiak és nők, és együtt magasztalhatjuk a mi Urunkat. Legyen ez így. Engedjük, hogy most ezen a mai délelőttön napon is, de úgy az egész héten is, Isten így munkálkodhasson az életünkbe. Próbáljuk azokat a falakat, azokat a gátakat, amelyek ott vannak bennünk, azokat az előítéleteket is odavinni elé, elmondani neki. Istennek van hatalma lerombolni mindenféle falat, mindenféle gátat, előítéletet. És van hatalma arra, hogy az ő szeretetével kapcsoljon össze igazán bennünket. Ámen. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy az az örökség, amelyet te elkészítettél a benned hívők számára, az a kincs, amely elérhető, az olyan-olyan csodálatos, hogyha így olvassuk a Bibliát, az igét, hogyha azt tanulmányozva igazán belegondolunk, és hogyha rád bízzuk magunkat elindulva ezen az úton, akkor egyre inkább csak ámulhatunk, hogy milyen-milyen nagyszerű ez. Most azért imádkozunk, hogy hadd tudjunk elfogadni ebből a csodálatos örökségből és kincsből még többet, hogy mindaz, amiről itt a felolvasott igék alapján szó volt, az valósággá, életté válhasson, hogy itt is, ezekben a napokban is megélhessük, de ezt vihessük majd haza is, és otthon is. Gazdagíthassuk azokat is, akik nem jöhettek velünk a gyülekezetből mindezzel. Légy velünk, kérünk így most majd a csoportos beszélgetésekben is. Ámen.